Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrensebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyed társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk!
Üdvözlöm hallgatóinkat Digitalk podcast adásunk legújabb epizódjában. A mai epizódban Steigerwald Krisztián generációkutatóval fogok beszélgetni, akit próbáltunk a 30. mentára beszervezni szeptember 19-20-ára, de sajnos nem ért rá, de ettől függetlenül a véleményére nagyon kíváncsiak vagyunk ebben a témában, amiről ma fogunk beszélgetni. Ugye az idei mentát három szekcióra osztottuk, ember, technológia, üzlet. Krisztián egy generációkutató, úgyhogy vele nyilván az emberi oldalról fogunk beszélgetni a mai adásban. Szia Krisztián, üdvözöllek itt.
Én is mindenkit, szia, sziasztok.
Ahelyett, hogy megkérdezném tőled, hogy mi csinál egy generációkutató, gondoltam egy lájtosabb emelegítő kérdést hozok neked. Van-e kedvenc generációd?
Van-e kedvenc generációm? Hú, de aljas kérdés. Persze, a sajátom.
És te melyik generáció vagy egyébként?
Én az X, a nagy. Ugye, hát azért nagy, mert a generációkutató nevezi annak, mert én akkor születtem. Alapvetően nincs különbség generáció és generáció között semmilyen szinten, de most, ha ilyet kérdeztél, akkor nyilván mondom a sajátomot, abból baj nem lehet, remélem.
Azt hittem, azt fogod mondani, hogy a Gen Z-sek a kedvenceid. Jó, technikai szünet már itt az elején. Ahelyett akkor, hogy egy kérdéssel csapnám föl a beszélgetést, inkább egy kijelentéssel csapom föl a beszélgetést, és azt mondom, hogy a világunk változik. Változik vele együtt az ember, és változik az emberrel együtt a munka. Te, mint generációkutató, aki bár nem beszéltük meg, hogy pontosan mit csinálsz, de azért feltételezhetően tudjuk, te ezzel foglalkozol, hogy a különböző generációk közötti különbségeket felfedezd. Mit látsz, hol kezdődnek a generációs különbségek vs. a sztereotípiák, azaz hol van a valódi igazság? Tényleg el lehet-e különíteni a különböző embereket, mondjuk engem és a 40 évvel nálam idősebb édesanyámat? Mennyire működünk máshogy?
Sok kérdés egy kérdésbe beleágyazva. Ugyan nem kérdezted meg, hogy mit csinál egy generációkutató, de azért belefűzted háromszor is a mondatodba.
Így van.
Úgyhogy úgy érzem, hogy mégiscsak egy részben érintsük a generációkutatás, az tulajdonképpen egy picit rokon szakma a trendkutatással, mert mi is a trendekkel foglalkozunk, de inkább azzal, hogy a trendek milyen hatással vannak az emberre. Tehát ugye a trendek globálisan vagy makroszinten nézik azt, hogy a világban milyen változások vannak. A generációkutató meg azt nézi, hogy ezek a trendváltozások mit okoznak az attitűdjeinkben, az értékeinkben, az idegrendszerünkben, az agyunkban, a döntéseinkben, a viselkedésünkben, a fogyasztói magatartásunkban, és így tovább, és így tovább, és így tovább. A generáció az egy makroszintű megközelítés. Tehát holisztikusan nézzük az embereket, és nyilván azt, hogy te mennyiben hasonlítasz egy különböző az anyukától, azt én általánosságban körülbelül el tudom mondani, de az, hogy egyénileg milyenek vagyunk, az ugye a makroszinttől nagyon távol van. A generációs emberek arról beszélnek, hogy holisztikusan körülbelül mi figyelhető meg egy szegmensben, egy azonos időszakban született emberek viselkedésében szemben másokkal, de hogyha lejjebb menjünk egy kisebb csoportra, például egy munkai közösségre, vagy egy iskolai osztályra, ott már nem biztos, hogy igazak, amit mondok, egyén szintjén meg végképp nem. Tehát olyan, hogy átlagos Z-generációs olyan nincsen. Tehát ami szokott megkeresés lenni, hogy a Z-generáció mint célcsoportról mondjak dolgokat. A Z-generáció az nem egy célcsoport, az nem egy ember, hanem az egy emberek összessége, ráadásul 15 év különbséggel. Tehát, hogy Z-generációsnak hívjuk a most 13 évest, meg Z-generációsnak hívjuk a 25 évest. Hát, de is bologat. Tehát, hogy semmilyen jellegű hasonlóság nincsen, mert teljesen más életciklus szakaszban vannak, más a hormonális fejlődésünk, más a fejlődés lélektani szakaszuk. Az egyik egy általános iskolát lassan befejező, éppen pubertáló valaki, a másik már a kamaszkorát befejező, karrierben gondolkodó, lassan-lassan megkezdi a fiatal felnőtt életét, tehát teljesen más, hogy gondolkodik. Nem egy célcsoportról beszélünk. Amit tudok viszont mondani, az az, hogy egy olyan globális kultúraváltás történt az elmúlt 40-50 évben a világban, amely igenis döntő hatással van a viselkedésünkre és az életünkre. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az evolúciós változások, azok befolyással vannak a viselkedésünkre, és az evolúció az nem csak biológiai változás, hanem kulturális változás. A biológiai változás mindig is hatással volt a kultúránkra, és a kulturális viselkedésünk hatással van a biológiánkra. Tehát például az a kulturális változás, ami a digitália és az audiovizuális szórakozásnak a globális elterjedése, annak igenis van egy látható és nyomon követhető biológiai változása. Ugye te még körülbelül abban az időszakban születhettél, most lefoglak...
Lefogsz 27 évesezni, és annyi is vagyok.
Igen, lefoglak szolidan öregezni, mert hogy te, amikor megszülettél, még nem volt internet. Tehát te még íráson, olvasáson szocializálottál.
Vele együtt nőttem föl gyakorlatilag.
De utána nagyon fiatal voltál, amikor találtál, de ugye a fejlődés lélektanilag a legintenzívebb időszakunk az nagyjából az első három év. Neked nagyjából akkoriban jöttek be valahogy a betársázós, meg mindenfajta internetek, tehát hogy azért még nagyon-nagyon pici részben találkozhattál a digitáliával. Tehát a te működésedet, a te élethez való hozzáállásodat az internet már azután kezdte el befolyásolni, amikor mondjuk az agyadban a limbikus rendszer már azért részben kezdett kialakulni, részben megalapozni egy teljesen más sztorin, és ebbe iktattad bele az internetet. Mondjuk ehhez képest a most született gyerekek agyi fejlődését befolyásolja egy olyan szintű hipergyors, szenzitív, digitális közeg, amit már egy picit megborsoz a ChatGPT, egy picit megfűszerez a mesterséges intelligencia, tehát az ő mindennapjait, mondjuk azt, hogy még nem lát semmit egy újszülött, de hogy nem, mert pontosan érzi azt, hogy a szülei hogyan viszonyulnak hozzá, hogy a szülő mit csinál szoptatás közben, hogy amikor csúszik, mászik a padlón, akkor éppen milyen média környezet vesz körbe, tehát minden egyes másodpercét egy újszülött gyereknek befolyásolja azt, hogy milyen energetikai és média környezet veszi körbe. Tehát az ő idegrendszere, az ő agya erre a hiperintenzív, hipergyors, hiperszenzitív világra fog megalapozódni, és az ő agyi működésében ezek az asszociációk, hogy mi a földi valóság, mi a földi normalitás, neki ez lesz. Az én agyi működésemet azt határoztam egy gyerekkoromban, hogy hétfőn nem volt tévéadás, tehát akkor meséltek, mert nem volt más. A többi napon volt tévéadás, de egyszer volt mese 19-15-kor, amúgy nem volt mese, és hétvégén volt az óvodások filmműsora vasárnap délelőtt. Ennyi. Tehát ennyi média tartalom jutott egy gyereknek az életére. A nagypapám, aki nem a Szent István időben született, hanem a 20. század elején, amikor megszületett, nem volt tévé. 1957. május 1-e óta van Magyarországon televízió, a papám 1922-es, tehát ő körülbelül 40 éves volt, amikor először találkozott a televízióval. Most csak azt akarom mondani, hogy egy olyan gyors és intenzív és nagyon mély változáson ment keresztül az emberiség, ha csak és kizárólag a digitális tartalmat nézzük. Mert emellett még egy csomó minden más is történt. Férfi és női szerepek, ugye hát erről egy egész sorozatot lehetne beszélni, arról egy egész gender témáról, de akkor beszéljünk arról, hogy apai meg anyai minták. Hogy mennyire megváltozott az apai szerep, mennyire megváltozott az anyai szerep, és ennek milyen hatása van a gyerekeknek a világhoz való viszonyulásához. Hogy poroszosan nevelnek, vagy egy ilyen megengedő haveri mentorszülőség van az életedben. Tehát egy nagyon sok puzzleből tevődik össze egy gyereknek a világképe arról, hogy mit tart normálisnak. És ez az, ami a mintát határozma az emberi agyban. Ezen minták mellett éled az életedet. És mindig az a normális, ami az adott időszakban, amikor megszületsz, normálisnak számít. Mi volt a normális 1960-ban, mi volt a normális 1980-ban, és mi a normális 2020-ban. Nagyon nagy különbség.
Én hibáztam, mert sokat kérdeztem, és sok válasz is jött.
Voltam mindenre.
És próbálok most szépen lassan, de egyesével reagálni dolgokra, amiket mondtál. Először is az első gondolatom az volt, hogy ha most ennyire gyorsan változik a világ. Mert azért valljuk be, hogy nagypapád idejében picit lassabban változott a világ. Most exponenciálisan ezt a szót mindig dobáljuk nagyon bátran és magabiztosan, de hát végül is igaz, hogy exponenciálisan gyorsul a világ. Nem lenne értelme akkor a generációkutatásban most már gyakrabban létrehozni ilyen elválasztó határvonalakat? Hogy a Gen Z-ben ne tartozzon bele a 25 éves barátnőm és a 13 éves általános iskolás?
De képzeld el, a jelenleg élő hat generációból mindössze kettő amelyik biológia alapú generáció, az a veterán és a baby boomer. Tehát két legidősebb generációt hívjuk biológia alapúnak, ott 18 év a határvonal, mert hogy definíciólag a nemzedék vagy generáció megfogalmazás az az, hogy egy adott időszakban született emberek összessége, akik egy hasonló gyerekkort élnek meg, ez a generáció addig tart, amíg az elsőszülött tag nemzőképessé nem válik, ezt 18 évben definiáltak. A baby boomer az utolsó biológia alapú, neki van még neve, az összes többi generációnak már nincsen neve, betűvel jelöljük, XYZ alfa. Ők média uralt a világba születnek, egy média befolyásolt környezetben látták meg a világot, és már nem biológia alapon különböztetjük meg őket, hanem az, hogy milyen média változás történt, ami behatással van a gyerekkori fejlődésre és szocializációra. Az XY médiája a televízió volt, ami egy nagyon lassú fejlődés, nagyon lassú szakasz volt. Ugye azért az 1960-as évektől az 1990-es évekig Magyarországon nem volt hétfőn tévéadás, tehát hogy nem volt non-stop lehetőség televíziót nézni, nem volt 24x24 tévéadás. Ez nagyjából 1995-től kezdődött el, hogy intenzívenben lehetett televíziót nézni, amikor megjöttek a kereskedelmi csatornák magyar nyelven. Ugye addig Sky Channel, meg ilyeneket tudtak az emberek műholdon nézni, csak nem értettük, mert akkor se volt túl jó a magyar lakosságnak az idegen nyelv ismerete. És akkor utána jött a digitália, ugye 95-től mondjuk azt, hogy megjelenik az internet, még azért akadozva, szakadozva, betárcsázva, stb. Aztán 2003-tól mobil internet stickerekkel, ott volt a nagy penetráció robbanás az internet elérésbe, aztán 2007 az első iPhone, 2009 december lefordítják magyarra a Facebookot, elkezd felgyorsulni mindaz, hogy ami körülbelül streamingelni lehetett onnantól kezdve, tehát egy csomó minden exponenciálisan felgyorsulva belkerül az életünkbe, és elkezdnek lerövidülni ezek a szakaszok. A Z és az alfa generációnál még 15 év volt a különbség, de az alfánál én még nem hallottam mástól, én most már egyre több helyen mondom, hogy szerintem 2023-ig tart, és 2023-tól jön a béta, mégpedig a ChatGPT és az a mesterséges intelligencia populárisá válása miatt születik meg egy új típusú emberi működés. Tehát itt már csak 13 év szakasz, aztán majd lehet, hogy a bétánál még rövidebb, ezt nem tudom, de most már nem biológia alapon különböztetjük meg a nemzedéket, hanem egy külső emberi tényező jelen pillanatban a média hatás, vagy a digitália hatása az, ami olyan szinten hatással van az agyunknak a működésére, meg az idegrendszerünk működésére, ami egy más típusú emberi működést eredményez. Ugye a mesterséges intelligenciára mondják azt az internetpszichológusok, hogy ez egy valódi evolúciós változást okoz az emberben.
Na erre majd még vissza fogunk térni. Még egy dologra akarok reagálni az előző válaszodból. Nagyon sok biológiai változást említettél. Agy kutatás is kimutatja azokat az eredményeket, amiket mondasz, tehát mit tudom én. Édesanyám 68 éves agya és egy ma a ChatGPT korába beleszülő fiatal agya már láthatóan különböző?
Nem úgy különbözik az agyunk, mint ahogy, hogy laikusként feltételeznénk, hogy mondjuk csinálunk egy emberi vizsgálatot, és akkor más, hogy alakul az agyunk, hanem ugye az agy az egy olyan szerv, ami nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy alulról felfelé, belülről kifelé építkezik. Tehát a szinapszisok, az agysejtek közötti kapcsolódások, azok nem a születéstől kezdve állnak rendelkezésre. Az agy az egyetlen szervünk, ami úgy születik, hogy nincsen kéz, csak az agysejtek vannak jelen, és az agysejtek közötti kapcsolatok, ezeket hívják szinapszisoknak, a tapasztalati úton összeállnak. A 68 éves anyukád csecsemőkori és kisgyerekkori tapasztalatai, meg mondjuk az én 3-4 éves gyerekemnek a csecsemőkori, kisgyerekkori tapasztalatai között ég és föld a különbség. Tehát nem úgy más az agya, amit így laikusként ránézünk, és azt mondjuk, hogy különbség van, hanem ezek a szinapszisok lesznek mások. Például anyukádnak a várakozó képessége, hogy várakozni tud, az gyerekkorában kialakul, hogy ő bármire tud várni. Hiszen volt, hogy napokat, heteket kellett várni dolgokra. Meg akart nézni egy mesének a következő epizódját, ha volt akkor már tévé, az egy hét múlva adták le a televízióban. Feladott egy levelet, és várta rá a postafordultával a választ, arra várt két hetet, mert nem volt SMS, meg nem volt social media platform, ahol ezt megtudta. És kialakul egy olyan tapasztalás, hogy az információra várni kell. Még a 20. században is. Az én gyerekem, amikor megszületett, onnantól kezdve semmire nem kellett várni. Semmire. Tehát benne kialakul az, hogy a várakozás képessége nincsen meg. Mert hogy nem egy tanult képesség, mert hogy bárhol, bármi, bármikor elérhető, bármilyen, nincsenek földrajzi távolságok, nincsenek időbeli távolságok. Nyilván ő nem így beszél, hanem azt mondja, hogy a Pepa malacot bárhol, bármikor meg tudja nézni, akár az autóba, akár a metron, de otthon is a televízióba. És amikor elmegy dolgozni, 25 év múlva, és azt mondják neki a munkahelyén, hogy ha jól dolgozol, 5 év múlva bármi lehet belőled, hát röhögögött csak a hülye vagy 5 év.
5 év múlva nem is gondolkozik ő még 5 évben, vagy nem fog.
Azt se tudja, miről beszél, nem az, hogy gondolkozná, hát hol leszek én 5 év múlva, miért dolgoznék 5 évig? Nekem azt mondják, hogy 5 év múlva bármi lehet belőled, hát csapkodtam a föllet, hogy csak 5 év, hú, de jó, hát az miért, pikpak. Érted? És akkor azt mondjuk, hogy van egy különbség az agyban. Így van különbség, hogy a szinapszisokban van különbség, a megélt tapasztalatokban van különbség. De egyébként ugye említettem ezt az új szakmát, ez az internetpszichológusokat, és ezekkel foglalkozó agykutatásokban már visszajön az, hogy például tudjuk jól, hogy az íráson, olvasáson szocializálódott világban, tehát amíg csak könyvek voltak, addig az agy az elmélyülést támogatta. Tehát egy bűn és bűnhődésben azért el kell mélyülni, vagy egy közhívő ember fiaiban. Tehát, hogy azért ott a balagyfélteke, struktúrált gondolkodás, hosszú távú memória. Az internet nem támogatja az elmélyülést. Az internet a felejtést támogatja. Ezt most már ki lehet mondani. Emiatt az audiovizuálison kultúrán felnövő generációk esetében a rövid távú memória az, ami nagyon erős, viszont gyengébb a hosszú távú memória. Ez sem különbség, mert azt lettük észre, hogy a felnőtt lakosságnak is az internet óta gyengült a hosszú távú memóriája, és erősödött a rövid távú memóriája. Tehát bekövetkezett egy olyan változás, hogy globálisan, hát ugye sokszor azt szokták mondani, hogy kezdünk elbutulni, de nem csak a fiatalok, hanem mindenki. Tehát a mi agyunk is elkezd átalakulni, és rááll az agyunk arra a módszertanra, hogy akkor internet, egyre gyengébben tudunk olvasni. Még a nagyon komoly szakemberek is azt mondják, hogy nehezebben tudnak olvasni, mert az agy rááll erre a könnyebb útra. Ugye az agy mindig a könnyebb utat keresi, és emiatt valahonnan, valahova, tehát a hosszú távú memóriából a rövid távú memóriába megyünk át. A gyerekeknél viszont nem alakult ki a hosszú távú memória most, hanem egy nagyon erős rövid távú memóriával rendelkeznek. Ami gond mondjuk egy iskolába, ahol bemegy, és a tananyag még mindig a hosszú távú memóriára akar építeni, miközben meg nincsen.
Igen, ezt akartam mondani, hogy még szerencse, hogy nem azt a feladatot vállaltuk magunkra, hogy most az oktatást fogjuk reformálni ebben a podcastban, mert azt szerintem nem tudnánk megcsinálni. Viszont mondtad ezt a szót, hogy elbutulunk. De akkor nem butulunk el valójában, vagy hát ez nem arra akarok kiukadni, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb szó, hogy elbutulunk, hanem csak teljesen megváltozik a gondolkodásmódunk, és a régi mércével nézve lehet ilyen pejoratívan azt mondani, hogy elbutulunk, de hogy a mai fiatalokra meg azt mondom, hogy ők meg sokkal adaptívabbak.
Ez egy populáris szó, most nagyon szeretik használni, és én nagyon sokat dolgozom egyébként az oktatásban, ma is egy óvodai csapattal találkoztam tegnap, Párkányban voltam, egy tantestületnél, előtte Sopronban valamelyik nap. Tehát, hogy rengeteget foglalkozunk az oktatáson belül.
És mik a legégetőbb kérdéseik egyébként?
Ez a pont, ez az elbutulás. Tehát, elbutulás. Nem tudnak figyelni, csökken a koncentrációs képesség, nem olvas, hát az a szokásos. És hogy elbutulnak a fiatalok, és akkor mindig szoktam mondani, hogy nem csak a fiatalok, hanem önök is, kedves pedagógusok, és hogy okozati összefüggés van a kettő között, nem az van, hogy Isten csettített 2000-ben, és azt mondta, hogy mától kezdve csupa hülye gyerek születik, az eddig is okos mellé, hanem ez egy folyamat, ez egy tendencia. De hogyha nem elbutulásnak hívjuk, ugye ez egy boomer kifejezés, én magam is most már boomerek közé tartozom, múltkor mondta egy középiskolás gyerek.
És ha ő azt mondja, akkor úgy
és
is
ha
van.
Ha ő azt mondja, akkor ez így is van. De hogy ugye mindig attól félünk, ami változás, ami új. És addig, amíg íráson, olvasáson szocializálódtunk, és azt gondoltuk, hogy a lexikális tudás az érték, és a 20. században az volt az érték. Tessék visszaemlékezni, aki akkor már élt, ugye te még kevésbé, de azért a 80-as évek végéig, a 90-es évek elejéig a műveltségi vetélkedők jelentették a televíziónak a legnagyobb nézettségi műsorait. Az Egri János elmebajnoksága, kapcsoltam a Vágó Istvánnak a műsora, stb. Ez mind arra nagyon mély, nagyon-nagyon erőteljes lexikális tudásra épült, ahol azt mondta, hogy a memória mindenek felett, az emberi memória mindenek felett. Hát most nézd meg, január óta van ChatGPT. Most augusztus-szeptembert írunk, már pontosan tudjuk azt, hogy mi mindent lehet azzal csinálni. Általános iskolák gyerekek mutatnak nekem olyan dolgokat, hogy a nyálam csorog, hogy ez hogy, meg hogyan. Tehát a ChatGPT asszisztenstől kezdve az összes többi. Itt mennyit ér ez a mélységi memória? Mit ér az, ami eddig a lineáris gondolkodásban az emberi faj jellemzője volt, hogy te tudjál dolgokat, mert most tulajdonképpen kihelyezzük, kívülre tesszük az emberi memóriát, azt mondjuk, hogy ne terheljük avval az agyunkat, hogy lexikális tudás, mélységi tudás, az ott van az interneten, ott van kihelyezve valami felhő alapon vagy akárhol. Mit tudunk ezzel a hatalmas tudással kezdeni? Hogyan tudjuk ezt értelmezni? Hát nyilván ez megjelenik az agy működésében, nyilván megjelenik abban, hogy mely területeket terheljük, melyiket aktiváljuk. Ugye a 20. század végéig az emberi agy terhelését előteljesen jelentette a lexikális tudás megjegyzése, a hosszú távú memóriának a rögzítése, előhívása. Aztán most lesz egy olyan emberi faj, emberi működés, aki azt mondja, hogy fölösleges erőltetni az agyamat ennek a megjegyzésével, hiszen ott van, bármikor, bárhonnan lehívhatom, sokkal jobban és sokkal érdekesebben, mint hogy a tanár elmeséli, mert ő csak ennyit tud elmesélni, egy, mutatom a kezemmel, ugye egy podcastban az nagyon jól működik, tehát hogy egy ilyen, segíts, egy ilyen nagyon pici területet igen, mutatok.
Egy arasznyit mutat, igen, és...
És ez emiatt tanult 5 évig az egyetemen, és fölmegyek a netre, és 5 másodperc alatt kapok ennek az 58 milliárd szorosát információt pillanatok alatt. Tehát, hogy nem az az érték, hogy ezt ide bereszed, hanem az az érték, hogyha ott van, megkeressem, megtaláljam, releváns legyen, ne fake news legyen, igaz legyen, és ezzel mit tudok kezdeni. És ugye ez egy nagyon más agyi terület, és nagyon más kihívás. Ez elbutolás vagy sem, ezt nem tudom. Tehát, hogy azért mondom, hogy mindig az újtól félünk. Én azt gondolom, hogy az se vitte jó irányba az emberiséget, hogy ilyen marha okosak voltunk. Tehát azért tessék körbenézni a Földön, hogy élünk, és hogy termeltük ki az ásványi anyagainkat, és milyen a levegő, és milyen a víz, és milyen az élő világ, meg stb. Stb. Tehát nem jó irányba ment az írásolvasással az emberiség. Most nagyon más irányba fog menni, ha hagyják, ha tényleg ez a ChatGPT, meg ez a mesterséges intelligencia populáris lesz, akkor az nagyon-nagyon-nagyon más felé fogja vinni a jelenlegi tudásunk szerint az emberi fajt. Nem tudom azt mondani, hogy ez baj. Az se, hogy jó, nem tudom. De hogy más lesz,
nem is biztos. Kell szerencsére. Nem. Nagyon sok olyan dolgot mondasz, amire már így rácsatlakozhatnék, és én tudom, hogy hova akarom terelni a beszélgetést, és oda is fogom, de azt hiszem, hogy még nem most, hanem még elnyújtom még egyel, és majd mint egy ilyen korai trónokharca rész egyszer csak össze fog állni a sok cselekményszál. Említetted a tanárokat, és picit már átkötöm a munkavilágába, de a tanároknál is maradhatnánk egyébként, hogy ha én most lennék gyerek, akkor nem is biztos, hogy az lenne a bajom, vagy ha tanár lennék, és látnám, hogy mi történik, nem is az lenne a bajom, hogy elbútulnak, hanem hogy én, mint tanár, már nem tudom lekövetni azt a sebességet, amivel változik a világ, és szegény gyereknek már nem tudok újat mutatni, és ez a munkavilágában is gondolom ott van, hogy mit tudom én, a felsővezetői réteg, ahol esetleg a boomer, mi van a boomer fölött?
A veterán, de ők már nem nagyon dolgoznak.
Ők már akkor a boomer, egy idősebb boomer felsővezető, vagy vezető, mennyire tud szót érteni egy akár velem, de ne is velem, hanem nálam már a fiatalabbak is dolgoznak régóta, mondjuk egy 22 éves gyakornokkal. Egyszer hallottam, hogy az agy elvileg lineárisan tud lekövetni változást, a világ meg ugye így megy, mutatom megint, podcastban nem működik, exponenciális parabolát, hogy mit húztam, tehát exponenciálisan növekszik. Nem erről van szó valójában, hogy lekövethetetlen, gondolom minél idősebb valaki, annál lekövethetetlenebb a változás, és ez vezet végül is oda, hogy vannak, akik szerint elbutulunk, mások szerint unalmas az oktatás.
Triplán összetett kérdéseid vannak mindig. Mert
nagyon jó vagyok az ilyenekben.
Alapvetően ugye kérdezel egy generációt, de beleteszed egy életkori biológiait is, mert való igaz, hogy az agy minél idősebb, annál kevésbé tud az újdonságokra nyitni, de ez mindig is így volt. Tehát, hogy nagyjából az ipari forradalomnál is így volt, ami sokkal lassabb volt, mint a digitália, de mondjuk az ősembernél a tűz felfedezésénél is a tűzzel szemben, én azt gondolom, hogy a 60 éves ősember ágálta leginkább, és a 20 éves meg több által meggyújtotta a tüzet, meg a kereket, meg mit tudom én. Tehát, hogy az emberi fajnak, meg az egész élővilágnak a jellemzője, hogy minél idősebb vagy, annál kevésbé rugalmas az agyad, és annál kevésbé tudja az újdonságokat befogadni, és ragaszkodik a régi, általa biztonságosnak és normálisnak vélt rendszerhez. Ez az életkorral együtt járó változásunk. A fizikai testünk is változik. Tehát 45 év fölött a fizikai test hatékonysága drasztikusan csökken, és az agy kapacitás képessége is elkezd csökkenni. 65 felett megint kap egy gellert. Ez az életünk velejárója, hogy például a rövid távú memória 65 felett drasztikusan leromlik, viszont a hosszú távú memória meg nem. Ezért van az, hogy nagyon sok idős, azt, amit tegnap mondott, azt elfelejtett, hogy elmondta, és elmondja újra, meg újra, de az, ami
tudja, milyen volt a kenyér, amikor 7 éves volt.
Ugye? Viszont ami ugye minél közelebb kerül a halálához, nagyon kevés dolgokra emlékszik az előző napokban, viszont bármit előidéz a gyerekkorában, és így mondja, hogy szaladgáltunk az utcán a haverommal, meg stb. Ez ugye az agynak egy típusú működés az életkorral kapcsolatosan. A másik, amit kérdezel, az, hogy most viszont exponenciális gyorsasággal történnek a változások, amit egyébként az agy kapacitása nem követ le. Tehát az agyunk nagyjából 40 ezer éve változatlan. Ha tetszik, ha nem. Tehát valójában a multitaskingra, amire verjük a nyálunkat, hogy az ember képes multitaskingolni, nem képes rá. Nyilván ti tudjátok pontosan, mert ebben foglalkoztok, hogy a multitasking ez egy számítógépes kifejezés, nagyjából a 60-as évekből, ahol ugye két processzort tesztek egy számítógépbe, és egyszer el tudott végezni kettő feladatot, és ezt most így áthúztuk a nyelvünkbe arra, hogy az emberi agy is képes erre, de nem képes erre az emberi agy, mert még nem állt rá erre a funkcióra. Amire képes az, hogy megszűri az információkat, minél több információ van adott időben, annál kevesebb információt dolgoz föl, annál inkább a mélységi figyelemből felszíni figyelem lesz, és ez is hívjuk elbutulásnak, hogy a mai fiatal agy úgy védekezik ezen a rengeteg információ ellen, hogy nem akarja feldolgozni azt a rengeteg információt, amit mondjuk 30 éve fel kellett dolgoznunk, mert ott a rengeteg volt az összes. Most meg a rengeteg, az kevés. Mert hogy rengetegnek a többszöröse van egyszerre, de azt nem tudod feldolgozni agyilag, ezért több monitoros vagy, tehát egyszerre figyelsz dolgokra, de egyikbe sem mélységibe. Ugye úgy mondják, hogy a mostani agyi működés az egy felszíni, nem felszínes, hanem felszíni. Ami érdekel, arra figyelsz, majd utána egy másikra, majd megint másikra, megint másikra. Nem egyszerre futtatod az agyadba, nem ilyen szakadozottan figyelünk oda, és ez nem támogatja az elmélyülést. Ez egy védekezése az agynak. Tehát képtelenség ennyi mindenre odafigyelni. Az idős agy ezt azért is tudja nehezen tolerálni, mert az idős agy viszont az elmélyülésre rendezkedett be, mert 50-60 évvel ezelőtt, amikor fölkapcsolta a tévét és ment a Kalambó az M1-en, és semmi más nem volt, akkor másfél órán keresztül csak és kizárólag erre az egy filmre nézett, és közben nem kapcsolta föl a Kossuthot, meg nem olvasott bele a Népszabadságba, és nem lapozta a Révait, tehát nem volt több monitoros, csak és kizárólag arra az egyre figyelt másfél órán keresztül. Most meg egy fiatalnak, egy tinédzsernek kutya kötelessége egyszerre csomó mindent csinálni. Tehát nem csak a saját identitásával kell foglalkozni, hanem a szájberényével is, és a szájberénye az akkor is dolgozik, amikor ő alszik. Lájkokat gyűjt, kommenteket gyűjt, szépnek kell lenni, stb. Stb. Lehet köpködni, de amikor én voltam gyerek, nekem nem kellett foglalkoznom a szájberényemmel, pont elég volt avval foglalkozni, aki én vagyok. Hát most már gondolkozzunk el, hogy milyen rohadt nehéz tinédzserként, amikor a legintenzívebb agyi változás történik, a legsérülékenyebb vagy, és belekerülsz egy olyan világba, ahol a szülőd nem tud segíteni, mert neki nem kellett ebben foglalkoznia, te vagy az első tinédzser, akinek úgy kell felnőni, hogy van az offline éned, meg van a cyber éned. És ez csak egy a sok közül. És akkor mire figyeljen? Figyeljen a koszinusz tételére. Hogyan? Amikor egyszerre 25 dologra kell figyelnie, 25 dologba kell helytállnia, ez egy rohadt nehéz kihívás, ez egy nagyon nagy kihívás a mai fiataloknál.
És egyébként én ez már talán picit túl öreg vagyok, de át tudom érezni azt a gondolkodást, vagy elképzelhetőnek tartom, inkább így mondom, hogy valaki hátránynak érezné, hogyha nem multitaskol úgy, ahogy te mondtad ebben a fiatal korban. Mert hogy fomója lenne, sok angol szót dobálunk most, igen. Tehát hogy félne attól, hogy valamiből kimarad, vagy inkább lemarad, mert hogy mit tudom én, neki nincs kedve multitaskingolni, neki nincs kedve odafigyelni az online lényére is. Picit ilyen kérdőjelesen jelentem ki, hogy ez a mai világban nekik már hátrány lehet.
Mindig vannak ellentrendek, tehát most is megfigyelhetők ellentrendek és ellentrend képviselők, akik ugye ebből kilépnek, de ők mindig kisebbségben vannak. a mainstream az mindig a mainstream média mentén megy, és mindig a mainstream divat irányzatok mentén megy, és most ugye a mainstream média az az audiovizuális social médiának a jelenléte. Ezeknek nagyon komoly íratlan szabályai vannak, tehát szépnek kell lenni, mindig szépnek kell lenni, mindig vidámnak kell lenni, mindig ügyesnek kell lenni, tehát nagyon ritka az, amikor az jelenik meg, hogy valaki saját magát negatívan mutatja be. Ehhez képest egyébként most már vannak olyan megfigyelhető trendek, hogy elég menő kezd lenni a tinédzserek körében, hogy direkt olyan képeket csinálnak, ami idétlen. Tehát, hogy például a születésnapi ajándék az, hogy összegyűjtenek a haverok olyan képet rólad, ami ronda, és akkor azzal köszöntenek fel. És ugye a B-Real is tulajdonképpen erre ment rá, hogy ne ez a túlhypolt valótlanságot vigyük előre. Igen. Tehát, hogy azért vannak megfigyelhető változások vagy trendek, amik még a boomer agyat is optimizmusra késztethetik, de hogy ez más gyerekkor, más tinédzserkor, még hozzád képest is más, igen, tehát 27 éves vagy, nem mondjuk ezt öregnek, inkább mondjuk azt, hogy más gyerekkorod, vagy más tinédzserkorod volt, mint a mostani tinédzsereknek, pedig te 27 vagy. Én meg mondjuk ki, egy kicsit több, mint 27, tehát hogy az én, őszintén bevallottam, hogy az életkoromban, az én tinédzserkoromban olyan lassú volt a világ, hogy az valami elképzelhetetlen. Lassú volt, unalmas volt a mostanihoz képest.
Egyébként érdekes, mert nekem például, lehet, hogy mindenki azt hiszi magáról, amit most én fogok mondani, de én tökre úgy éltem meg, hogy nekem nem csak a gyorsabb volt mondjuk a tinédzserkorom, hanem én pontosan egy síkon és egy tempóban nőttem föl a változással, mint hogyha velem együtt nőtt volna.
Ez így is van.
És ezt talán tényleg csak kb. Így a 26-27-25 éves emberekről mondható el. Úgyhogy
az E generációnak a sajátja.
Igen, hogy mi így tényleg együtt cseperedtünk föl ezzel az egészen.
De hadd keserítselek el, hogy az X-esek és azok, akik együtt nőttek fel, mert mivel a tévével kezdtük. Tehát igen. Ti már abban nőttetek bele, csak ugye neked ez nem valóság. Tehát mindig az van, hogy az előző generációk tapasztalatait hiába szajkozzuk mi, hogy valójában a digitális az ránk épül. Hát abból egy másodpercet nem láttál. Tehát, hogy ez a mondás, amit most mondtál, jellemzés definiálja a generációhoz való tartozást. Hogy szentül meg vagy győződve, hogy te vagy az, aki végigélte a változást, igen. És én meg itt röhögök magamban, hogy barátom, de hogy is, hát én vagyok.
És a nálam fiatalabbak meg megélnek egy másfajtát.
Nagypapám meg ugyanúgy röhögne rajta, meg ő meg azt mondta, hogy én még akkor nőttem fel, amikor rádió volt, és én meg átéltem azt, hogy rádió, televízió, internetbe tárcsázott. Tehát, hogy ő tényleg végigélt mindent, érted? Tehát, hogy nem látod az előzőknek a valódiságát, nem is látsz bele abba, és nem is fog beépülni az életedbe az a tapasztalás, az a mi tapasztalásunk, amilyenként meg színesíti a tiétek, viszont nem tudjuk annyira könnyen adaptálni a tiéteket, hiszen a mi agyunk már megterhelődött a régivel. És ez az, ami a különbséget jelent, és ez az, ami az én misszióm átadni és megértetni pedagógusokkal, szülőkkel, munkadókkal, hogy nem arról szól, hogy fiatal és idős, nem arról szól, hogy jó és rossz, hanem hogy annyira más gyerekkort kaptunk, és az annyira befolyással van arra, hogy mit tartunk jónak és szerethetőnek és normálisnak és mintának, hogy ez az, ami a döntéseinket minden szinten befolyásolja.
Ez egyébként, amit te csinálsz, ez a generációkutatás, meg az ilyenfajta, akár az oktatásban a munka, amit magadra válasz, ez nagyon nehéz lehet, ez nagyon kemény lehet, mert csupa nagyon-nagyon különböző embernek kell valami olyat elmagyarázni, ami nem is tudom, ami tökre ellene megy a teljes emberi filozófiánknak. Úgyhogy tényleg ez, nem tudom, mit kell ilyenkor mondani, gratulálok, vagy ez egy nagyon szép nemes.
Le a kalappal.
És így tovább. És egyébként ez az egész egy nagyon szép lezárás lett volna ennek a beszélgetésnek, de ígértem, hogy összekanyarítom ezt a sok cselekményszálat, amit most elkezdtünk megbeszélni. És azt is említettem, hogy lesz nekünk a Menta szeptember 19-20-án, ahol lesz egy panelbeszélgetés. Krisztián is meg volt hívva, sajnos nem tud eljönni, de üzenjünk már nekik innen a távolból, vagyis te üzenj már nekik. Ugyanis itt gyakorlatilag az AI sokszor elhangzott, a munka sokszor elhangzott, és a generációk sokszor elhangoztak, és engem az érdekelne nagyon, és erről majd ott a panelban is fognak tudni ők beszélgetni, hogy van a fiatal felnő, elvégzi az egyetemet, a mai fiatal, és most az egyetemből kijöve azt látja, hogy míg régen az öregek attól féltek, hogy elveszi a fiatal a munkájukat, ő meg most attól fél, hogy elveszi a micsoda, a mesterséges intelligencia a munkáját. Hogy az a skill, amit ő 5 éve tanul, az ki tudja, mikor elértéktelenedik. Ezeknek a szerencsétlen flótásoknak mit mondunk?
Én azt gondolom, hogy és én ezt is képviselem mindenhol, és ez a misszióm, hogy a 21. század legfontosabb szkíje az az önismeret. Tehát egész egyszerűen nem tudok olyat mondani, hogy mit tanuljál ahhoz, hogy értékes legyél 5 év múlva, mert nem tudjuk. De ezt már a szüfrazsé mozgalom se tudta, meg azok se tudták, akik a gépeket szétverték 200-300 évvel ezelőtt, vagy aki eltaposta a tüzet 10 000 évvel ezelőtt, hogy majd elveszi az ő munkáját. Tehát amióta ember él a Földön, mindig is fél a változástól. Az önismerettel ebből ki tudunk lépni. Hogyha elhisszük azt, hogy van egy erős, stabil gyökerünk a saját életünkhöz, és nem a félelmeinkbe kapaszkodunk, és attól félünk, hogy majd a migráns, vagy a mesterséges intelligencia, vagy a szomszéd, vagy akárki, vagy a nálunk okosabb elveszi a gépet, vagy elveszi a munkámat, akkor lehet, hogy nem a félelmeimre fogok fókuszálni, hanem a kreativitásomra tudok fókuszálni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szimbólum a generációkban is, hogy eddig voltak az XYZ, és most jön az alfa meg a béta. Tehát elkezdődik előről az ABC, és van egy új lehetőség, egy új üres lap az emberiség életében, és azt mondani, hogy valamit csináljunk másképpen. És nem az internettel kell foglalkozni, meg nem a mesterséges intelligenciával kell foglalkozni, hanem saját magunkkal kell foglalkozni. Én nem szeretem azt, amikor arról beszélünk nagyon sokszor, hogy milyen függőek vagyunk, mert nem függők vagyunk az internettel, hanem még nem alkalmazkodtunk az internethez. Ez egy evolúciós folyamat. Az alkalmazkodás a túlélés alapja. Kitaláltunk egy olyan eszközt, ami többre viheti az emberiséget, csak nem tudjuk alkalmazni, nem tudjuk használni, mert még mindig ahhoz ragaszkodunk, hogy úristen, mi rosszat fog majd csinálni velünk az internet. Hát, ha most az egyetemről kikerülő fiatalok, vagy az utánuk jövő fiatalok el tudják azt érni, hogy elkezdenek foglalkozni a saját humanisztikus dolgaival az önismereten keresztül, és elég stabilak, és elég erősek lesznek ahhoz, hogy azt mondják, hogy nem félni kell, hanem használni valami sokkal jobbra. Én ezt szeretném, hogy lennének olyan konferenciák, ahol akár ezt a műszaki tartalmat összevonnák a humanisztikus tartalommal, mint ez a szekció, ahol az emberrel foglalkoznak, és azt mondani, hogy nem az a cél, hogy mit csinál az AI az emberrel, hanem mit csinál az ember az AI környezetében. Hogyan alkalmazkodik az ember ehhez a környezethez.
Még jó, hogy, igen, még jó, hogy nem az előbb zártuk le, mert ez még jobb lett, hogyha ez egyáltalán lehetséges. Köszönöm szépen Steigerwald Krisztián generációkutatónak, hogy itt volt velünk. Menta pedig szeptember 19-20-án Balatonfüreden. Aki még nem regisztrált, de szeretne jönni, az mindenképpen regisztrálja mi hamarabb. És még jelentkezünk addig remélhetőleg egy másik podcast adással. Úgyhogy Krisztián, neked még egyszer köszönjük.
Köszönöm, sziasztok.
Sziasztok.
Ez volt a Digitalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk@ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.